Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A falmászás rejtelmei és a legjobb hazai lelőhelyek. A falmászás olyan, mint az édes paradicsomleves. Megosztó. Akinek ízlik, az rögtön beleszeret az adrenalin löketbe, akinek viszont nem esik jól a karabinerek és a kapaszkodók világa, az valószínűleg többet nem kér belőle. Mindazonáltal a falmászásba mindenképp érdemes belekóstolni, hiszen nem csak családoknak ideális program, hanem a csapatépítőket, valamint lány legénybúcsúkat is izgalmasabbá teheti. Lássuk, mik a legfontosabb tudnivalók, ha először készülünk pókember üzemmódba váltani. A falmester az, aki mászás előtt beavat a titkokba. Megmutatja, hogyan kell felvenni a beülőt, elmagyarázza, melyik irányból kell bekapcsolni a karabinert, és bevezet a társunk biztosításának rejtelmeibe. Az első néhány mászás során mindegyik mozdulatunkat felügyeli, így nem kell attól tartanunk, hogy valamit elfelejtünk vagy elrontunk, és ezáltal a párunk kellemetlen körülmények között találkozik a gravitáció következményeivel. Fontos, hogy csak akkor kezdjünk el önállóan mászni, illetve biztosítani, ha már tényleg komfortosak vagyunk a folyamattal. Máskülönben odavész az élmény. Ha pedig ezt olvasva, na jó, de biztos, hogy pont én leszek az, akinek majd nem megy típusú gondolatok kóricálnak a fejükben. Mindenkit megnyugtatunk, felesleges aggódni, némi gyakorlás után biztosan nem lesz gond. A heveder tényleg biztosít. Még akkor is, ha ezt elsőre nehéz elhinni. Érdemes a földhöz közel kipróbálni, milyen érzés, amikor a heveder tart minket a levegőben. Ennek köszönhetően egy fokkal könnyebb dolgunk lesz, amikor 10 méter magasan, enyhén sajgó izmokkal kell megbízni a pántok strapabírásában, valamint a társunk szakértelmében. A magnéziumpor a sportcipő és az erő triumvirátusa. A magnéziumporral érdemes jó barátságot kötni, mert ez a fehér por gondoskodik arról, hogy ne csúszson le a kezünk a kapaszkodókról. A legtöbb mászóteremben speciális falmászó cipő bérlésére is van lehetőség. A profik azt javasolják, hogy a saját méretünknél egyel kisebbet válasszunk, mert így tudjuk igazán érezni a talpunk alatti felületeket. Mindazonáltal az első mászásnál sokan szívesebben viselik a saját kényelmes edzőcipőjüket. Természetesen erre is van lehetőség. Vitathatatlan, hogy a mászáshoz nem kevés izomerő szükséges, ugyanakkor a kezdőknek szánt falakon az is biztosan fel tud kapaszkodni, aki nem rendszeres látogatója az edzőtermeknek. A titok nyitja a láb izmainak használata. Sokkal könnyebb ugyanis feltolni magunkat lábbal, mint kézzel felhúzni a teljes testsúlyunkat. A kor nem számít, legalábbis sokkal kevésbé, mint gondolnánk. A mászótermekben minden korosztály képviselteti magát, az persze már nehezebb eldönteni, hogy mi szül nagyobb mászóirigységet a kezdőkben. A kapaszkodókon játszik könnyedséggel cikázó gyerekek, vagy a függőleges falfelülettel magabiztosan szembeszálló 60-70 évesek látványa. Egy biztos, mindkettő kellő motivációt jelent ahhoz, hogy bátran megtegyük az első lépéseket felfelé. Mászd meg Magyarországot! A falmászás népszerűségét bizonyítja, hogy az országban egyre több helyen vannak bel- és kültéri mászóhelyek. A Balaton körül szinte minden kalandparkban próbára tehetjük az ügyességünket. Többek között például Bogláron, Fűzfőn, Tihanyban, Füreden és Paloznakon is. Hasonlóképpen az Alsópáhoki Interaktív Kalandparkban, valamint a Zemplén Kalandparkban is bepillantást nyerhetünk a karabinerek világába. Székesfehérváron pedig fedett mászóterem várja a vendégeket. Ha Debrecenben járunk, a víztorony melletti szabadtéri mászófalon tesztelhetjük rá termettségünket.
Koncert. Varázslatos kürt hangok címmel tart koncertet ma a Zeneakadémián a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A karmester Hontvári Gábor a Richard Strauss Brahms est első két számát láthatatlan, ám annál jobban hallható kapocs köti össze. A program középpontjában álló versenymű főszereplője a romantikusok által kedvelt részfúvós, az erdők, vadászatok, lovagi tornák hangulatát idéző kürt, de ugyanez a hangszer játssza a koncertet bevezető szimfonikus költemény mámoros fő témáját is. A koncert német szólistája Stefan Dorr, korunk egyik legjobbja. A karmester pedig a Magyar Zenei Előadó Művész Társadalom fiatalabb korosztályát képviseli.
Film.
Főiskolások és egyetemisták jelentkezését várják március 31-ig a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál diák zsűriébe. Először keresik nyílt felhívásban azt a 6 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú tanulmányokat végző fiatalt, akik szívesen és felelősségteljesen döntenének a 16. KAF díjazottjairól. A szervezők olyanok jelentkezését várják, akik rajonganak az animációs filmekért, de nem kitétel a filmes szakirányú tanulmány. Fontos, hogy a jelentkezők kíváncsiak és kitartóak legyenek, hiszen 4 napos filmdömping vár rájuk nyáron. A jelentkezéseket március 31-ig az interneten várják. A fiataloktól azt kérik, hogy egy rövid bemutatkozáson túl azt is írják meg, miért szeretnének a diák zsűri tagjai lenni. A legnagyobb magyarországi animációs eseményt június 21-e és 25-e között rendezik meg Kecskeméten. A KAF főküldetése szemlézni az utóbbi 2 évben készült magyar és európai animációs filmeket, amelyek több kategóriában versenybe szállnak a zsűrik és a közönség által kiosztott díjakért. A fesztivál versenyprogramjában szereplő filmeket több grémium értékeli, nemzetközi szakemberekből álló zsűri, diák és junior zsűri, valamint a közönség is szavazhat a legkedvesebb filmalkotásra.
Esemény.
Középiskolásoknak szóló színházi sorozatot indított a Dériné program februárban, a Kult Up, belenősz a kultúrába elnevezésű eseménysorozat missziója, hogy a színházi élményt célzottan a 14-18 éves korosztály számára mind a 19 vármegyébe eljuttassa. Elsőként 50 középiskolába szerveznek művészeti élményt, közösségteremtő, készségfejlesztő foglalkozásokat. Az első fél évben több mint 15 ezer diák elérése a cél, együttműködve 50 alkotóval és szervezettel, 50 témanap alatt közel 1800 program elem megvalósításával. A program megálmodója Kisdomonkos Márka, Dériné program igazgatója, vezetője Héja Gábor, aki a program megvalósulásáért, hatékonyságáért felel. Hangsúlyozták, hogy a program missziója, hogy az élmény és dráma pedagógiai nevelés eszközeivel, kulturális élményeken keresztül a minőségi tartalomfogyasztás felé terelje a diákokat, továbbá hozzájáruljon az erős értékrend, a tartós érdeklődési körök és a motivált jövőkép kialakításához. A program a társadalmi szerepvállalás szempontjából fontos irodalmi karakterekkel, történetekkel foglalkozik, célja az élményszerzés, valamint az ezzel kapcsolatos pozitív képzelettársítás a színházzal, művészettel és a bemutatott karakterekkel, alkotásokkal kapcsolatban. A közleményben kiemelik, hogy minden meglátogatott intézmény egyedi oktatási struktúrát kap, a sokrétű választék minden eleme kiemelt figyelmet fordít a nemzeti alaptantervre és az iskolai szintér sajátosságaira. A program keretében országos tehetségkutatót is indítanak, az összművészeti verseny 5 kategóriában, zenekari, ének, mozgás, próza, valamint dráma kategóriában zajlik majd, a nevezés online történik, kategóriánként a legjobb 10 produkciót választják ki, amelyek meghívást kapnak a júliusi Kult Camp döntőjére, ezen felül egy online szavazáson a nézők is kiválaszthatják a közönség kedvencet. A komplex képességfejlesztő foglalkozásokat a Kult App műhelyében fejlesztik civil szervezetek, partnerek, intézmények közreműködésével. A Kult App első fél évének zárásaként a program sorozat csúcspontján a Kult Camp 450 diákot vár a Dériné Fesztivál helyszíneként, július 19-e és 23-a között Sátoralja Újhelyen, a Rákóczi táborban.
Kiállítás.
A Farsang című darabot mutatja be szombaton a Budapesti Thália Színház. Jon Luca Caragiale a nagyvárosi kisemberről írt vígjátékát Hanvai Kornél új fordításában és átdolgozásában Keszég László rendezésében láthatja a közönség. A szerző a nagyvárosi kisemberről írt megcsalós, félreértős, egymást körbehajszolós vígjátékot, amely az új fordításban még pontosabban és igazabban mutat rá a szerelem, a hiúság és a szerelem féltés miatti gyarlóságainkra, áll a színház közleményében. Mint írják, a történet főhőse a világon mindennel ügyeskedő és bizniszelő vállalkozó, kevés neki, hogy holmi tetováló szalont üzemeltessen, ezért nem hivatalosan befúrja magát a román kormány elitbe, hogy ott alkotó művészeti vénáját kidomborítva megszerezzen egy zsíros kulturális miniszteri állást. Azzal azonban nem számol, hogy a párhuzamosan futtatott szerelmi afférjai megnehezítik a dolgát, és amikor jön a farsang, a jelmezekben hirtelen már az sem egyértelmű, kinek, kire is kell féltékeinek lennie. Az állarcok felkerülnek, a gátlások le, és a szerelmi sokszögben már nincs se igazság, se szégyen, se lelki furdalás. Olvasható az előadás ajánlójában.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyv nagyon fontos és egyébként rendkívül szórakoztató. A szerzője Steigerwald Krisztián, vele beszélgetünk most, és egy olyan témával indítok, ami a veszőparipám.
Influencer példakép ikon. Van egy ilyen fejezet, ami erről szól, hogy a különböző generációk tagjai másként tisztelnek valakit, vagy másként tartanak maguk előtt valakit, és én mindig azt mondtam, hogy a teljesítmény a fontos. És én azt gondoltam, hogy ez az én értékrendemhez hozzátartozik, de most az önkönyvéből megtudtam, hogy ez generációs kérdés, hogy én ezt mondom.
Alapvetően ugye ez is egy olyan generációs különbség, amit nehezen tudunk észrevenni mi idősebbek. Ugye azt gondoljuk, hogy a gyerekség az ugyanolyannak kell lennie, mint amilyen a mi gyerekségünk volt, és mindig elfelejtjük, hogy a mi saját gyerek időszakunk is teljesen más volt, mint a szüleink vagy a nagyszüleink gyerek időszaka. És ez kihat arra is, hogy kortársak közül ki az, akit követünk, és kit nem. Ugye a fejlődés lélektannak a szerves része, hogy bizonyos kor után elkezdünk leválni a szüleinkről, már nem a felnőttek, a szülők azok, akik megmondják a tutit, hanem a kortársak. És elkezdünk afelé fordulni, hogy hogyan tudunk olyan mintákat, olyan új dolgokat megtanulni, ami nem az, hogy szembe megy a szülőkkel, de legalábbis segíti azt, hogy le tudjunk válni a szüleinkről, és meg tudjuk azt állapítani, hogy egyénileg mire vagyunk képesek, a világon a szüleink nélkül, és a szüleink tanítása nélkül. És ilyenkor elkezdjük keresni azt, hogy kik azok, akikre föl tudunk nézni, vagy akiktől tudunk példát találni. Ugye ez a korábbi időszakban, mondjuk a 20. században, ami egy erősen felnőtt orientált társadalom volt, még a gyerek is azt tanulta meg, hogy a példákat az idősebbektől, a felnőttektől tudja venni, és ezért a példaképek nagyon sok esetben nem a kortársakból kerültek ki, hanem legalábbis néhány évvel idősebbektől, de lehet, hogy sokkal idősebbektől. Most itt értem ez alatt, hogy mikor a 60-as években nem voltak még celebek, nem is így hívták az ismert embereket, hanem focisták voltak, színészek voltak, akikről nem igazán tudtunk semmit, mert nem mutatták meg a magánéletüket, nem láttunk be a hálószobájukba, hanem csak a sajtó által valamennyire kidíszített vagy kitisztított szinten lehetett látni információkat. Ők voltak a példaképek. És kialakul egy olyan történet, hogy a teljesítményhez kötődik a példakép, teljesítményhez kötődik a minta, mert hogy abból lehet tanulni, hogyha sokat sportolok, sokat futok, sokat tanulok, sok mindent elérek, akkor én is elérhetek dolgokat. Ha sokat tanulok, akkor többre vihetem. És telt az idő, és ugye azok a trendek és azok a folyamatok, amik a generációkat meghatározza, kialakul egy olyan időszak, ahol a felnőtt orientált társadalomból kortárs orientált társadalom lesz. Ez mondjuk az Y és a Z generációra igaz, tehát nagyjából ott a 80-as évektől kezdve, de inkább a 90-es évek derekára meghatározó időszak lesz, hogy nem a felnőttekre nézünk fel, nem a felnőtt az, aki meghatározza az identitásomat, hanem a kortársak. És elkezdenek terjedni az influencerek és a youtuberek. Ugye miben másak, mint a példaképek? Az influencer, youtuber az egy közülünk, olyan, mint a szomszéd. Reggel fel kell, smink nélkül bejelentkezik a saját hálószobájából, pizsomába, összekúszolt hajjal, tehát hogy látom a valódi énjét, és hogy ugyanolyan sebezhető, mint én vagyok, vagy ugyanolyan egyszerű ember, most szó jó értelmében, mint én vagyok, és mégis milyen sokra vitte, lehet, hogy én is ilyen sokra tudom vinni. És hogyha követem, ha tanulok tőle, akkor lehet belőlem is akár egy ilyen ismert figura. És a szülő zsebébe kinyílik a bizka, hogy édes gyerekem, miért ezt az embert követett, hogy nincs mögötte semmilyen teljesítmény.
Nagyon kinyílik, igen.
Igen, ugye? Főleg, hogyha meg is nézzük ezeket a videókat, tehát ha nem csak az, hogy belenézünk, hanem elkezdünk követni egy-egy youtubert, egy-egy influencert, és megnézzük a tartalmait felnőtt észsel, ezek néha eléggé kiábrándítóak. De közben ugye nem nézzük meg, hogy mi van mögötte, hogy mi változott meg, hogy mi az, amitől partneri, behuzalozott rendszeré válik az egész, hogy egy-egy olyan ember, akit akár 100-200 ezer ember, vagy még több követ, én ráírok, és ő visszaír, mint hogyha barátok lennénk. Hogy én ezt nem tudtam megtenni 1980-as években egyik sztárommal se, vagy példaképemmel se. Hát postán küldtem neki levelet, vagy válaszolt, vagy nem, de legtöbbször nem. Most meg azonnali visszajelzés van, tehát az Insta posztjára ráírok, visszaír, lájkol, dopamin bomba beindul, elindul egy érzelmi kötődés, és onnantól kezdve, hogy az érzelmi kötődés elindul, az élmény sokkal mélyebb lesz, mint az a racionális üzenet a szülőtől, hogy miért nem egy olyan példaképet követsz, akinek van haszna.
Ez egy olyan könyv, ami ilyen fordulópontot hozhat akár.
Nagyon sokan fordultak hozzám a könyv előtt ilyen kérdésekkel, hogy hogyan neveljem a gyereket, mit csinálják a digitalizációval, mikor szóljak bele, miért nem akar kirándulni, miért nem nézni a filmeket, mint ahogy én néztem, stb. És hogy olyan hihetetlen mértékű globális kultúraváltás szemtanúi és átélői vagyunk, hogy az mindenkinek, szinte minden egyes pillanatára kihatással van. Hogy azt gondoltam, hogy segítség lehet egy picit az, hogyha megértjük azt, hogy attól függően, hogy mikor láttuk meg a világot, hogy mi volt akkor a földi valóság, amikor megszülettünk, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a gondolkodásunkat, meg a tudatalattinkat arról, hogy mit tekintünk földi valóságnak, és ez milyen szinten be tud rögzíteni a saját világunkba, és nem látjuk azt, hogy miben mások a szüleink, nagyszüleink, vagy a gyerekeink, vagy az unokáink, és hogy ez az ismeret, ez a tudás hozzávezet az elfogadáshoz. És hogy szerintem most abban van egy nagyon nagy igény az emberiség részéről, hogy így el tudjuk egymást fogadni, hogy megértsük egy ilyen közös saját magunkon nevetéssel, meg ilyen ráismeréssel, hogy aha, ja már értem, hogy az anyu miért mindig egy tepsi süteménnyel vár, mert neki ez a szeretet nyelve. Aha, most már értem, hogy a gyerek miért a messengeren kommunikál velem a vasárnapi ebéd előtt. Hogy egy csomó olyan dolog kiderülhet, ami miatt nem leszek mérges, hanem megértem, és tudok változtatni a viselkedésemen.
Az X generáció tagjairól ön azt írja, hogy a bizonytalanság jellemző rájuk, és az, hogy mint ilyen igazi túlélők próbálnak alkalmazkodni megváltozott körülményekhez, vagy létezni egyáltalán.
Ugye a generációval a tartozás az nagyon erősen kultúra függő, és az X generációsok azok, akik Magyarországon a rendszerváltás idején voltak fiatalok. Bejöttek a nyugati cégek, a multik, és azt mondták, hogy nincs szükségünk az időseknek a szocialista tudására, nem kell a moszkvai diploma, meg a bolgár ösztöndíj, hanem arra van szükségem, hogy fiatal legyél, sokat dolgozzál, és tudjál valamilyen nyugati nyelvet. És a fiatalok akkor Magyarországon a történelemben először képesek voltak lelökni a ranglétráról az idősebbeket. Bekerültek egy vezető pozícióba, csak nem tudták, hogy ezt hogy kell. Nem volt rá minta. Nem volt rá minta például arra a nőknél, hogy mit jelent az, hogy a karrierjét is megélő feleség, a karrierjét is megélő anya. Ez milyen? Ez hogy kell csinálni? Mikor menjek férjhez úgy, hogy azért a karrieremet is meg tudjam élni? Mikor szüljek gyereket? Hát nem tudtam anyámhoz fordulni, mert hogy anyám nem így csinálta, mert ő nagyon korán gyereket szült, aztán utána a fiatalon az ipar kisippantotta otthonról, de én másképpen próbálom megtenni. Tehát egy csomó olyan dolog volt az X generációsok életében, ami az akkori korábbi tapasztalásokat szülő-gyerek viszonylatában megkérdőjelezte, és nem tudtunk a szüleinkhez fordulni tanácsért, megváltoztak az apa szerepek, bejött a férfi szépség, hogy a férfi is foglalkozna külsejével. Uh-huh. Tehát egy csomó olyan dolog megváltozott és kialakult, amihez nem voltak kapaszkodók, nem tudtak mihez visszanyúlni az akkori X-esek, és nyilván emiatt bizonytalanok lettek.
Steigerwald Krisztiánnal beszélgettünk Generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyvéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.